Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Jó Ferenc pápa műtét utáni állapota rendszeresen étkezik. A pápák és a római Gemelli kórház, egy kapcsolat, amely áthalad a történelmen. Dante 700 év után, Páter Szabó Ferenc sorozatának harmadik része. Auguste Valenciennes, francia jezsuita, Dante kereszténységéről. Jó a pápa műtét utáni állapota, rendszeresen étkezik. A szövettani vizsgálat megerősítette a vastagbél divertikulitis diagnózisát. A Szentatya meghatódott a sok üzenettől és szeretettől, amely ezekben a napokban felé árad. Hálás az emberek figyelméért és imáiért. Folytatódik a pápa lábadozása a római Gemelli kórházban, miután vasárnap este egy tervezett vastagbél műtétet hajtottak végre rajta. Matteo Bruni szentszéki szóvívő szerdai sajtóközleményében így tájékoztat a Szentatya állapotáról. Őszentsége Ferenc pápa posztoperációs állapota továbbra is szabályos és kielégítő. A Szentatya rendszeresen étkezik és felfüggesztette az infúziós kezelést. Az utólagos szövettani vizsgálat megerősítette, hogy komoly divertikulózisról van szó, mely szklerotizáló divertikulitis nyomait mutatja. A szentszéki sajtóközpont igazgatója végül arról tájékoztat, hogy Ferenc pápát meghatotta a sok üzenet és szeretet megnyilvánulás, ami ezekben a napokban érkezett hozzá, és háláját fejezi ki az emberek közelségéért és imáiért. A pápák és a római Gemelli kórház. Egy kapcsolat, mely áthalad a történelmen. Ferenc pápa a második, Szent II. János Pál után, akit a Gemelli Egyetemi Klinikán ápolnak. Az Agostino Gemelli nevét viselő intézményt megalapítása óta gyakran felkeresték a pápák. Szent II. János Pál a következő szavakkal mondott köszönetet 1996. október 13-án a vasárnap déli úrangyala elimádkozását követően.
Ringrazio questa Vaticano numero 3, questa Policlinica Gemelli per tutto bene bene che ho incontrato qui.
Köszönetet mondok ennek az úgynevezett harmadik Vatikánnak, ennek a Gemelli klinikának mindazért a jóért, amellyel itt találkoztam, a professzoroknak, orvosoknak, szerzetesnőknek és az egész személyzetnek. Azért lett a harmadik Vatikán, magyarázta Wojtyła pápa, kihajolva kórházi szobája ablakán, mert az első Vatikán a Szent Péter tér, a második pedig Castel Gandolfo. Első alkalommal 15 évvel korábban, 1981. május 13-án drámai körülmények között szállították Szent II. János Pált a római kórházba, közvetlenül a Szent Péter téren ellene elkövetett merénylet után. Betegként még több ízben is visszatért 1996 előtt és után is. 1981 és 2005 között 10 alkalommal ápolták a Gemelli klinikán, és 3 alkalommal tett látogatást a klinikához tartozó katolikus egyetemen. 1984-ben a kórház előtti téren mutatott be szentmisét Agostino Gemelli halálának 25. évfordulója és a róla elnevezett kórház alapításának 20. évfordulója alkalmából. 1988-ban megáldotta az új kardiológiai intenzív osztályt, 2000-ben pedig a Római Orvostudományi Kar auditoriumában részt vett a Katolikus Egyetem 2000-2001-es akadémiai év megnyitóján. Itt emlékeztetünk rá, hogy 1978. október 18-án, 2 nappal azután, hogy megválasztották Péter utódának, Karol Wojtyła pápa első nyilvános útja éppen a Gemelli kórházba vezetett, hogy meglátogassa barátját, a lengyel deszkúr bíborost, akit a klinikán ápoltak. a pápák és a Gemelli klinika közötti kapcsolat már Karol Wojtyła pápasága előtt megkezdődött. Az Agostino Gemelli Egyetemi Klinika kimagasló színvonalú egészségügyi központ ősi gyökerekkel rendelkezik. 11. Pius pápa 1934-ben 37 hektárnyi adományának köszönhető, hogy a Monte Mario dombon megszülethetett a Szent Szív Katolikus Egyetem orvostudományi kara. A fakultást 1961-ben Szent 23. János avatta föl. Az intézmény 3 évvel később, 1964. július 10-én kezdte meg hivatalosan működését, és fogadta az első betegeket. Szent 6. Pál és 16. Benedek pápák is felkeresték a Gemelli kórházat, de nem voltak páciensei. 1977. június 17-én Corpus Domini ünnepén Montini pápa a kórház előtti téren mutatott be Szent misét. Homiliájában a kórházat az egészségügyi tanulmányok, az orvostudományi kezelések, az emberi szenvedés fellegvárának nevezte, amelyet abban a reményben gyűjtöttek össze, hogy értelmet és gyógyírt találnak a szenvedésre, az emberi fájdalom nagyon gyakori tapasztalatára. 16. Benedek pápa megválasztása után több ízben is felkereste az orvostudományi kart. Egy alkalommal testvérét Georgot látogatta meg, akit a kórházban kezeltek, illetve részt vett a Katolikus Egyetem orvostudományi karának 2005-2006-os tanévnyitóján. Dante 700 év után. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc sorozatának 3. részét, Auguste Valenciennes jezsuita Dante kereszténységéről címmel, amelyet Páter Véltesaljai László olvas föl.
Auguste Valenciennes francia jezsuita Dante kereszténységéről. A Dante szakértő Auguste Valenciennes francia jezsuita egészen részletesen bemutatja Dante katolikus kereszténységét. Elemzi műveiben kifejezett hitvallását, gondosan egybevetve azt a katolikus egyház tanításával, jerezve a merész költői eltöréseket. Most ezt a már idézett alapvető munkát bővebben ismertetem, a későbbiekben visszautalok rá, és ki is egészítem. Valenciennes jezsuita könyve első részében ismerteti a katolikus egyházfű Dante hitvallását, egyház szeretetét és skolasztikus teológiáját. Főbb témák a keresztény hit szerinti mennyei boldogság, Isten látása, a megváltás módja, a test feltámadása. Továbbá ilyen vitató teológiai kérdések, Isten előretudása és a predestináció, Isten irgalma és igazságossága, a szemlélődő élet felsőbbrendűsége. Dante elképzelése az angyalok mi voltáról, szerepükről, hierarchiájáról, a középkorban erről sokat vitatkoztak. Valenciennes kitér Dante demonológiájának ismertetésére, amely fontos az inferno, a pokol értelmezésénél. Következik a purgatórium és a közben járó imák sora, az 1300. jubileumi évre meghirdetett búcsúkkal való visszaélések. Végül a máig vitatott teológiai témához Dante és a természet feletti, a természet és a természet feletti két rendjének megfelel, az észt és a hit birodalma. Valenciennes könyve legeredetibb második részében azt világítja meg, hogy mi jellemzi Dante sajátos katolicizmusát az ortodoxián belül, kiemelve gondolkodásának merészségét. Aprólékosan részletezi azokat a mozzanatokat, ahol a komédia költőjének eszmevilága és magatartása merészen eltér a korabeli ortodox egyházi teológiától. A 3. rész bemutatja Dante gyakorlati katolikus vallásosságát, őszinte jámbosságát. Előadásomban főleg Valenciennes könyve 2. részének néhány megfigyeléseire utalok, de egyben ki is egészítem Valenciennes monográfiáját, a Dante világnézetét jelentősen befolyásoló reformmozgalmak, főleg a joachinizmus részletes bemutatásával. Kevésnek tartom ugyanis, hogy a rész bevezetőjében a röviden bemutatja a Dante világnézetére ható két fő szellemi áramlatot, a ferences és a domonkos családot, éppen csak megemlíti Joachim de Flore nevét. Auguste Valenciennes Dante ortodox katolikus hitéről. Dante a középkori keresztény katolikus egyház hitét vallotta. Igazából nem igen találjuk annak jelét, hogy a hitet illetően kételjei lettek volna, pedig voltak szkeptikus, sőt hitetlen barátai is, mint például Guido Cavalcanti, akiről Boccaccio azt írta, igyekezett bizonyítani, hogy Isten nem létezik. A költő maga levizsgázott hitéről Szent Péternél a Paradízó 24. énekében. Az apostol fejedelem 5 kérdésére válaszol, majd elmondja hitvallását. Meghatározza a hitet, az akkor Szent Pálnak tulajdonított, zsirókhoz írt levél 11. fejezete első versét idézve. A hit a remélt dolgok alapja, a nem látottak mellett bizonyíték. A harmadik kérdés. Hiszi valóban mindezt? Igen, ez a valódi, igaz hit. Honnan tudja? A Szentlélek által sugat ó és újszövetségi szentírásból. Mi bizonyítja, hogy mindez igaz? A csodák hitelesítik. Ha világ keresztény hitre tért, így én a csodák nélkül, az egymagában, a többinél 100-szor nagyobb csoda. Ezt az érvelést Dante Szent Tamástól vette át. Következik a költő hitvallása, Szent Péternek válaszol, így. És én ezt feleltem. Hiszek egy Istenben, egyben, örökben, aki mozdulatlan, egeket mozgat vágyban, szerelemben. És a hitre nem csak fizikás alap van, és metafizikás, hanem az igazság, amely innen esősz gazdag áradatban. Mózes, zsoltárok, próféták árasztják, s ti szent szerzői evangéliumnak, nyerve a lélek lángoló marasztját. És hiszek három személyben, és hiszek annak, örök egy, és mégis három lényegében, melyre egyformán áll a van s a vannak. S a mély rejtélyre, melyről szólok éppen, ama szent evangéliumi tantól kaptam az Úrban többszörös pecsétem. Ez volt a forrás, e lángból suhant oly szikra belém, hogy mint csillagot estje, őrzöm és percre nem hagyom magamtól. Babics Mihály fordításában hallottuk. Szent Péter meg van elégedve a költő hitvallásával. A költő, Dante, a Paradízó 25. énekében az isteni reményről vall Szent Jakabnak, a 26. pedig Szent János evangélistának az isteni szeretetről. A Paradízó 33. tehát az utolsó énekében, amikor a költő a vakító örök fényben belebámulni merészel, a látomásban még megjelenik a három képben, három kapcsolt kör jelképében a Szent Háromság misztériuma. Ó, örök fény! Magadban lakozol, magad vagy értő is egyben megértett, s értvén mosolyjal szereted magad. Dante és a pápaság, a korabeli pápák kritikája. Auguste Valenciennes hosszan tárgyalja Dante egyház szeretetét és az ennek látszólag ellentmondó nézetét, a korabeli pápák, főpapok, szerzetesek festett életének kritikáját. Mindjárt monográfiája elején hangsúlyozza, nincs katolicizmus az egyház isteni intézményéhez való csatlakozás nélkül. Később a 4. fejezetben idézés bőven megvitatja az isteni színjátékból azokat a szakaszokat, utalásokat, ahol Dante példaképnek állítja az első 600 szent pápáit, ezután velük ellentétben bírálja, károztatja. Korabeli kettőt a purgatóriumba helyez, 5 megnevezettet pedig súlyos vádakkal egyenesen a pokolba helyezi, végül 8. Bonifác pápát, akinek az esetét még külön hosszan tárgyalja. Valenciennes atya hozzá kapcsolja a 6. a Dante által kárhoztatott, de meg nem nevezett szent életű 5. celesztint, aki hamarosan megválasztása után lemondott. Lemondásában része volt Gaetano Benedek bíborosnak, aki utóda lett 8. Bonifác révén. 8. Bonifác tehetséges, nagyra törő pápa volt. 7 évig uralkodott. Dante szemére vetette, hogy távol áll tőle a Servus Servorum Dei, Isten szolgáinak szolgálja eszmény, amellyel hajdan Nagy Szent Gergely pápa jellemezte a péteri szolgálatot. belebonyolódott a korabeli itáliai pártharcokba és az európai uralkodók ellenségeskedésébe. Ekkor szinte a tetőpontjára jutott a pápaság és a világi uralkodók küzdelme a hatalomért. Bonifác az Orsiniek támogatásával került trónra, és legfőbb célja volt, hogy a pápaság hatalmát megerősítse IV. Fülöp francia királlyal szemben. Dante, aki szerette az egyházat és a megújulását kereső szentekkel, főleg Assisi Ferenccel, még az akkor elindult reformmozgalmakkal rokon szenvezett, a pápákat és egyháziakat a hatalomvágy, az aranyéhség, a simónia, a farizeizmus és az elvilági a sodás miatt bírálta, kárhoztatta. Ezen kívül Bonifácot személyes indító okból is gyűlölte. A költő ugyanis a korabeli itáliai firenzei pártharcokban szemben állt Bonifác híveivel, így saját számüzetéséjét is felelősnek tartotta Bonifácot. Dante különböző műveiben számos helyen világosan tanúsítja, hogy ragaszkodik az egyházhoz, Isten jegyeséhez és titkárához. Vallja a hagyományos tanítást, amely szerint az egyház sponza Christi, Krisztus jegyese. A Paradízó, a Paradicsom 31. éneke így kezdődik. Hófehér rózsaként láttam te át a szent seregek egyikét, melyet vérével jegyzett el Krisztus magának. Az egyház épületének alapja Krisztus. A keresztény feladata, hogy rábízza magát az egyházra, édesanyjára, mert ő nem hazudik. Dantének a pápaságra vonatkozó nézete világos. A pápa Krisztus helytartója, az egyházat vezető legfőbb pásztor, a pápa a par excellence püspök az egyetemes egyház élén. A pápa személyét is megbízatása pápai szolgálata miatt tisztelet illeti meg. Dante erről annyira meg van győződve, hogy a purgatóriumban letérdel 5. Hadrián pápa előtt, aki azt parancsolja neki, álljon fel, mert az emberek halálok után mind egyenlők Isten előtt. Katolikus magatartást tanúsít 8. Bonifác pápai hivatalával szemben, akit személy szerint erkölcsileg trónbitorlónak tart, és méltatlannak ítél a pápai szolgálatra a simónia és egyéb vétkek miatt, és akit a pokolba helyezett. Emlékezünk, Szent Péter a Paradicsom 27. énekében elvörösödik a dühtől, amikor Bonifácra utal. Aki lent bitorolja helyemet, az én helyemet, az én helyemet, amely Isten fia szemében üres, a síromból vérrel szennyel teli pöcegödröt csinált, amelynek a romlott, ki innen zuhant le, roppant örült. A romlott Lucifer. Miközben az apostol fejedelem méltatlan utódjának ítéli Bonifácot, addig Lucifer, aki az égből zuhant a pokolba, örül a pápai szék meggyalázásának. Auguste Valencin ismételten hangsúlyozza, hogy Dante, a katolikus költő, nem a Krisztus által rendelt péteri szolgálatot ítéli el, hanem éppen mivel szereti Krisztus jegyesét, az egyházat, egyes korabeli pápák méltatlan tisztségviselését, visszaéléseit, bűneit.
Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc sorozatának 3. részét hallották. Auguste Valencin francia jezsuita Dante kereszténységéről címmel, amelyet Páter Vértes Aljai László olvasott föl. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Egy elbeszélés szerint